Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják most a rádióban. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok! Hogy váltak be a kutatásaik erre a választásra? Ez az első kérdés. Van alkalmunk végre szemtől szembe megkérdezni. Virág Andrea.
A mi legutolsó kutatásunk március 23-a és március 26-a között készült, tehát itt azért el kell mondanom, hogy ez egy nagyjából 3 héttel a választások előtt. Ugye nekünk ebben a kutatásunkban a biztos szavazó pártválasztók között azt mértük, hogy 49-40-re vezet a Tisza, tehát egy 9% pontos különbséget mértünk. Ez a kutatásunk, ugye azért, hogyha jól megnézzük a számokat, akkor alulbecsülte a Tisza támogatottságát, és felülbecsülte némileg a Fidesz támogatottságát, tehát éppen ellenkező irányba módosultak ezek az arányok, mint amire talán előzetesen sokan számítottak, hogy pont a Fideszt mérjük alul adott esetben, és az ellenzéket felül. Azért ebben azt szerintem fontos elmondani, azért is emeltem ki, hogy március 23 és 26-a között készült. Ezért a kampány utolsó 2-3 hete azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erőteljesen a Tiszának sűrű volt, és én azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen a Tiszának kedvezett, tehát az, hogy ez a 9 pontos előny, amit mi már akkor mértünk, ez tovább nőtt, ezen nem csodálkozom. Persze azért itt el kell mondani azt is, hogy voltak olyan kutatások, akár a Medián, akár a 21 kutatóközpont részéről, amik már ekkor is, sőt, még hamarabb is már egy jóval nagyobb Tisza fölényt mutattak, tehát azért valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy mikor nyílt ki ennyire az olló, de hát valamikor kinyílt.
Kiszeli Zoltán, Századvég, mértek?
Nem, a Századvég nagyjából másfél éve nem hoz ki pártreferencia méréseket. Az előző választásnál volt mérésünk, akkor az akkori ellenzéket felülbecsültük, és a Fideszt alulbecsültük. Más intézetekhez hasonlóan nagyjából másfél éve tematikus kutatásokat hozunk ki szakpolitikai kérdésekben, tehát ilyen szempontból nekünk nem volt ilyen utolsó mérésünk, vagy a pártpreferenciákra vonatkozó kutatásunk. Hát más kormány, mostani kormány közeli intézeteknek voltak mérései, itt nagyjából ilyen 44-46% körül volt a Fidesz, illetve 41% körül van, aki alacsonyabbra mért, John McLaughlin például, amit utolsó mérésként kihozott, ő talán 37-38%-ra mérte a Tisza pártot, és hát a mandátumbecslésnél ezeknek a többi kormánypárti intézetnél van, aki 58 mandátumot látott a Fidesznek, talán Nézőpont intézet 66 mandátumot becsült a Fidesznek, tehát ezek voltak talán a kormány közeli intézetek részéről az utolsó héten, vagy az utolsó időszakban nyilvánosságra hozott kutatások.
Láttam a szakpolitikai mérésüket, ugye ez arról szólt, hogy április 9-én tették közzé, hogy a magyarok a háborúba sodródása, Brüsszel és ukrán pártiság, valamint az energia ár emelkedés miatt tartják kockázatosnak Magyar Pétert. Akkor, ha valóban kockázatosnak tartják, és ez egy szakpolitikai mérés, miért szavaztak rá?
A kettő nem zárja ki egymást. Tehát ha megnézzük, azt kérdeztük, hogy például az energiaárak tekintetében elképzelik-e azt a szavazók, vagy elhiszik-e azt, hogy esetleg Magyar Péter nem tudna ellent mondani egy olyan kérésnek, döntésnek a bizottság részéről, hogy például le kell válni az orosz energiáról, ami nyilván az energiaköltségek emelkedéséhez vezet, és itt, jól emlékszem, 60% körül azt mondta, hogy igen. És ugye ez azt jelenti, hogy attól még lehet, hogy valaki szavaz Magyar Péterre, mert de annak a tudatában szavaz, hogy esetleg ő, hogyha elfogadja a bizottságnak azt a döntését, hogy leválnak az orosz energiáról, erről szó van ugye, hogy 27-ben az orosz olajról már le akar válni a bizottság, akkor ennek tudatában is szavazhat valaki. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. Nyilván ez ne azért is szakpolitikai kutatás, mert arra a kérdésre fókuszál, és nem a pártpreferenciára összességében.
Tehát nagyon érzékenyek voltak a kutatásuk szerint a kormánypárti témákra. Kockázatosnak tartották abban a Tisza álláspontját, és mégis rászavaztak.
Nem, tehát ha megnézzük, tehát
például... Az eredmény ezt mutatja, hogy mégis rászavaztak. Jól lehet, kockázatosnak tartották azokat, amiket a Tisza pártnak tulajdonítanak.
Igen, tehát azért mondom, hogy mi kérdésekre kérdeztünk, tehát például a háború kapcsán, háború és a béke kapcsán, hogy ellen tudná mondani egy kérésnek orosz olajról való leválásnál, vagy mondjuk ugye, hogyha a háború kérdése vetődne fel, hogy akkor milyen álláspontot képvisel, és sokan a kockázatosság az azt jelenti, hogy sokan azt válaszolták, hogy hát nem látják, hogy ő nemet tudna mondani esetleg egy olyan kérésre, ami a bizottságtól érkezik. És itt látták azt, hogy Orbán Viktor 80%-ban ellen tudna mondani például egy olyan kérésnek, ami a nem, ő találkozik mondjuk a magyar emberek többségének a véleményével. Tehát mi szakpolitikai kérdésekre fókuszáltunk az elmúlt időszakban, főként most energetikai kérdésekre, mert szerintünk ezek voltak a kampány utolsó szakaszában, például az utolsó 3-4 hónapban az érdeklődés középpontjában, pláne az iráni háború az utolsó mondjuk 40 nap kapcsán, de más szakpolitikai migráció és olyan kérdések, amelyek szerintünk fontosak volt.
Virág Andrea?
Itt hagyj jegyezzem meg, hogy ugye mi is a pártpreferencia kutatás mellett azért rendre felteszünk olyan kérdéseket, amik inkább szakpolitikákat igyekeznek felmérni, az azzal kapcsolatos attitűdöket, illetve azt, hogy egyes szakpolitikák mennyire érdeklik egyáltalán a válaszadókat, vagy a választókat. És azért itt el kell mondani, hogy persze lehet, hogy a energetikai kérdések a középpontban voltak, de hát a választókat nem ezek a kérdések érdekelték. A Fidesz próbálta, hogy erről szóljon a kampány, de hát nem erről szólt, és igazából nem csak az utolsó 2-3 hétben nem erről szólt, hanem már előtte sem. Nekünk február közepén volt egy pártpreferencia kutatásunk, amiben azt is megkérdeztük a válaszadóktól, hogy mik számukra a legfontosabb problémák. A teljes népesség 31%-a jelölte meg a gazdaságot és a megélhetési válságot legfontosabb, vagy a megélhetés problémáit legfontosabb kérdésként, míg a háború csak 21%, tehát már a teljes népességben is volt egy különbségek között, és ennél még sokat mondóbb, és akkor is ezt mondtuk, hogy aggasztóbb adat a Fidesz számára, hogy a bizonytalanok között ez pedig egy még nagyobb különbség, 38%-uk a bizonytalanoknak azt mondta, hogy a megélhetés problémái, és csak 9 a háború. Tehát egész egyszerűen ezek a háborúval kapcsolatos kérdések, az energetikával kapcsolatos kérdések, teljesen nyilvánvaló volt, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag hónapok óta, hogy arra alkalmasak, hogy a Fidesznek ezt a 2-2,5 milliós nagyon elkötelezett szavazótáborát hát egyben tartsák, és nekik valamilyen témával szolgáljon a Fidesz, és az látszott, hogy ugye egyre magasabbra került a tét, egyre komolyabb indulatokat próbált a miniszterelnök és a Fidesz kampánya ezzel kapcsolatban gerjeszteni, de ez a téma arra, hogy extra szavazókat szerezzen a Fidesz, ami nyilvánvaló volt, hogy szükségük van erre, ahhoz, hogy ezt a választást meg tudják nyerni, ez a téma egész egyszerűen nem volt alkalmas.
Azt látják, nyilván egy nappal vagyunk a választás után, hogy hol vett igazi lendületet a Tisza kampánya, és hol feneklett meg a miniszterelnök kampánya. Vagy ez nem így függ össze.
Szerintem más kampánystratégiákat követtek, ugye, ahogy Andrea mondja, a Fidesz a saját szavazói tábor mozgósítására fókuszált, mert a 2024-ben, 24 nyarától nagyjából 25 májusáig a Tisza párt, mintha nagyobb lendületet vett volna, és az ő témái dominálták a napirendet. Ugye 25 májusa, júniusa környékén kezdte Orbán Viktor azt a podcast interjú sorozatot, amivel különböző szavazói csoportokat tudott megszólítani a különböző podcast műsorok célközönségén keresztül, és ugye 25 őszén indultak azok a két hetente tartott gyűlések, amivel aktivizálni tudta a saját szavazóbázist. Hát ez lehetett az, hogy a Fidesznél a saját szavazóbázis mozgósítása volt talán egy feladat, ugye 22-ben még 3 millióan szavaztak a Fideszre, igen, volt lepotyogás, voltak, akik elfordultak a Fidesztől, ugye hát az idő miatt ugye nyilván vannak, akik eltávoztak közülünk, nyilván őket is ugye figyelembe kell venni, és hát ugye mindig az a kérdés, hogy meg tudja újítani a Fidesz a szavazóbázisát, és itt a kampányt, hogyha a saját szavazók mozgósítása felül közelítjük meg, akkor ez azt jelenti, hogy a saját szavazókon keresztül próbálta a miniszterelnök talán a mozgósítást, ezt el is mondta, hogy ne csak plusz egy embert hozzanak, ugye az utolsó időszakban már az volt, hogy hozzanak el mindenkit, tehát ilyen szempontból valóban ez a 2-2,5 millió közti szavazóbázis, plusz a külhoni szavazatok, a levélszavazatok, amelyek a szomszédos országokból érkeznek, és erre gondolta a miniszterelnök még utolsó mozgósítási szakaszban, ez nagyjából az utolsó másfél-két hónap volt, amikor pláne az utolsó két hét, amikor március 16-ától már naponta tartott vidéken gyűléseket, az lehetett a remény, hogy még sikerül behúzni azt a 200-250 ezer szavazót a bizonytalanok köréből, akikkel meg lesz a 3 millió szavazat.
Virág Andrea?
Én azt gondolom, hogy a nehéz megjelölni persze egy időpillanatot, hogy mikor siklott ki ez a kampány, mikor ment félre, és ugyanígy a Tiszánál megjelölni azt a pontot, hogy mikor kezdett el a lendület menni, mert ez szerintem egy folyamatos történés volt igazából. Amióta Magyar Péter belépett a politika színpadára, a Tisza hát csillaga tényleg folyamatosan felfelé ment, és volt egy folyamatos lendület, ami egész egyszerűen a főleg a végére, az utolsó pár hétre egy ilyen öngerjesztő folyamattá vált, ahogy egyre inkább elhitték az emberek, hogy Magyar Péter győzni tud, egyre inkább megjelent a remény, a hit, hogy ebből most tényleg lesz valami, úgy duzzadt tovább ez a szavazóbázis. Ugyanakkor azért a másik oldalon én azt gondolom, hogy nagyon komoly hibák voltak a Fidesz kampányában, nem csak az utolsó pár hétben, hanem gyakorlatilag én is pont erre a 2025 tavaszára terveztem visszamenni, ugye ott 2025. március 15-én hangzott el a miniszterelnöktől ugye a híres hírhet poloskázós beszéde, ami azért minden jelek szerint még a Fidesz szavazóknak is, még a miniszterelnök híveinek is azért egy kicsit sok volt.
Átteleltek a poloskák.
És utána azért abból egy kicsit visszakozni is kellett, ugye ott egy szerintem tényleg minden korábbinál erősebb hangvételű, ellenséges beszédet hallottunk a miniszterelnöktől, ahol hát tényleg páros lábbal gyalogolt bele mindenkibe, aki esetleg véletlenül nem vele ért egyet a világ dolgaival kapcsolatban, amiből azért rögtön vissza kellett egy kicsit jönni, és ott jött egy ilyen békülékenyebb szakasza a miniszterelnök kommunikációjának, ahol ugye kiszólt a fiatalok felé, azért ott már azt hiszem, hogy felismerte a Fidesz, hogy baj van a fiataloknál, és nagyon alacsony ott a támogatottsága a Fidesznek. Ugye jött az október 23-ai beszéd, ahol mind a fiataloknak, mind ugye a velük nem egyetértőknek egy békejobbot nyújtott a miniszterelnök, és inkább mint ugye szegény megtévesztett szavazókra tekintett, és azért egy nagyon más típusú hangvétel jött, de a kampány végére újra ellenségessé vált igazából a miniszterelnök a Tisza szavazókkal szemben, és újra egy sokkal agresszívebb miniszterelnököt láthattunk, és ezt nem csak a győri kiabálására mondom a miniszterelnöknek, hanem amit a fiatalokról, a fiataloknak mondott, hát hogy mondjam, szóval a fiatalokat nem biztos, hogy azzal lehet a legjobban megszólítani, hogyha kamulázadóknak mondja a miniszterelnök őket, vagy hogyha arra kéri, buzdítja őket, hogy köszönjenek meg az időseknek, vagy az idősebbeknek, a szüleiknek, nagyszüleiknek dolgokat. Tehát, hogy ezek azért mind-mind olyan kiszólások és olyan próbálkozások voltak a miniszterelnök részéről, amik nemhogy segíthettek volna abban, hogy ezeket a szavazói csoportokat megszólítsa, hanem még kontraproduktívak is voltak, én azt gondolom.
Kiszerűzöltem?
Nem tudom, én a végén ezt nem így éltem meg, mert pont ugye, amikor visszaemlékezünk arra, hogy a március 15-én a békemeneten, vagy hát ugye az ünnepségen, illetve utána is, ő mindig ugye azt mondta, hogy nemzetnek egyben kell maradni, ugye 13-án is lesz nap, tehát ő mindig mondta, hogy kinyújtja a kezét. Persze lehet egy-egy mondatot mondott szerencsétlennek találni, ez persze bőven benne van, de én pont azt látom, hogy ő akkor már nem csak a Fidesz szavazók felé próbált szólni, hanem pont ugye, amikor kinyújt, mondta, hogy hát ugye az egész nemzet felé szól, meg hogy mindenki miniszterelnök akar ő is lenni, vagy hát ő az is volt. Tehát ilyen szempontból én nem érzem azt, hogy ez annyira kontraproduktív lett volna. Az más kérdés, ugye, hogy a választási földrajzot, ha megnézzük, hogy addigra talán már, tehát azt nem érzékelhette a Fidesz kampány, hogy azok a korábban fideszesnek vélt fellegvárak, vagy egyéni választókerületek, hogy azoknak ott valami változás történt, és már nem lehet a korábbi módszerekkel megszólítani azokat a szavazókat, akik mondjuk 22, egy részüket, nem a törzsszavazókat, a törzsszavazókon túli részt, akik 22-ben még a Fideszre szavaztak, de mondjuk más okok, gazdasági okokból, vagy stílusbeli okokból, vagy más okokból most már nem akartak a Fideszre szavazni, és de ő próbálta ezt még behozni. Azért én ezt éreztem a beszédeiből.
De bocsánat, az hogy lehetséges ön szerint, hogy egy olyan párt, amelyik rettentő mennyiségű sikeres választást megcsinált, meg már ellenzékben is volt, nem érzékel valami változást valahol az országban? Amikor azt mondták róla, hogy senki nem érzékeli jobban az országban az emberek változásait, mint éppen Orbán Viktor és csapata.
Hát igen, ugye a miniszterelnök járta az országot, olyan rengeteg rendezvényen vett részt a választási ciklus között is, nem csak a kampányhajrában. Igen, hát ugye lehet, hogy a saját számok ugye azt mutatták, hogy a Fidesznek van egy előnye, ugye azt említettem, hogy a kormányközeli intézetek mérései, akár még az idei évet is, ha vesszük, rendre egy Fidesz előnyt mutattak, egy csekélyebb előnyt, mint azt a másik oldalon lévő intézetek mutatták, 23 pont, 17 pont, 8 pont, egy ilyen 6 és 8 pont közti Fidesz előnyt mutattak, tehát lehet ez lehetett az egyik szempont, illetve a másik, hogy hát persze azok a változások, ezek azért láthatóak voltak a 2024-es önkormányzati választáson. Fideszon részint, tehát hogy valami megváltozott akár fideszes egyéb korábbi fellegvárakban, gondoljuk pápára, a pápai önkormányzati választásról például már egy ilyen nem fideszes, vagy egy ilyen mondhatnánk független, vagy ellenzék közeli, vagy magát függetlennek mondó polgármestert választottak, és nagyon sok településen ez átfordult, ahol korábban fideszes vezetés volt, és hát ez nem csak az ilyen nagyobb városokban, hanem közép, kisebb, kis településeken is megjelent, hogy már nem a fideszes polgármestert választották újra, vagy nem a Fidesznek volt többsége, korábban fideszes többségű helyi önkormányzati testületekben, és ezek a jelek lehettek azok, amiket még nem vettek úgy észre, vagy nem azon a súlyukon kezelték, mert később ugye itt láttuk azt, hogy ezek a települések voltak azok, ahol átfordult aztán az eredmény pont a választókerületben.
Van arra egy nappal a választás után magyarázatuk, hogy honnan származnak a Tisza szavazói, és kihez képest szerzett új szavazókat a Tisza a korábbi 22-es ellenzéki összefogáshoz képest? Vagy valami teljesen máshoz képest? Honnan van?
Hát ahhoz képest biztosan újat szereztek, hiszen a 4 évvel ezelőtt a 6 párti ellenzéknek volt nagyjából 2 millió szavazója, a Tisza pedig most már ugye 3 millió fölött, 3 millió 100 ezer szavazónál jár, tehát persze, hogy bőven szerzett plusz szavazókat, és azért pont a, hát egyrészt, amit ugye látunk, nyilván még azért olyan nagyon elmélyedni az adatokban nem volt idő, de amit látunk az a területi földrajzi eloszlás, ami azt mutatja, hogy mindenhol. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy a nagyvárosokban tudott volna nagyon erősödni a Tisza, nem arról szól, hogy az ország nyugati vagy keleti részén, hanem mindenhol. Tehát, hogyha végignézünk a térképen, akkor hát Budapesten az egy dolog, hogy nyert a Tisza, de hát sokkal nagyobb szavazatarányokkal nyert, mint ahogy egyébként azt bármikor az ellenzék tette, 55-60, sok helyen több mint 60%-os eredményt értek el a tiszás jelöltek, ugye ugyanezt látjuk a nagyvárosokban is, amit azért korábban nem láttunk, és ezt látjuk egyébként a olyan egyéni választókerületekben, mint például Siófok, ahol Siófok körül nem is tudom, hogy hány, talán 14 falu tartozik még ahhoz a választókerülethez, tehát ilyen teljesen apró falvas körzetekben is tudott a Tisza nyerni, de hát olyan egyéni választókerületek, tényleg ez nekem a kedvencem, amit, hogy mondjam, szerintem nagyon jól mutatja a választói térkép átalakulását, ugye az a Csorna központú körzet, amiről ugye mindig el szoktuk mondani, ugye a legfideszesebb egyéni választókerülete az országnak, ahol 2022-ben 77-21-re nyert a Fidesz, 50% pont különbség volt a fideszes és az ellenzéki jelölt között, ez 2026-ra 3%-pontra csökkent, 3. Tehát azért ez nagyon jól mutatja szerintem azt, hogy mi történt az egész országban, és ezt nem csak ebben a választókerületben, hanem tényleg ezt látjuk Csornától Máté Szalkáig mindenhol.
Kiszéli Zoltán, honnan van a Tiszának szavazója?
Igen, tehát ugye én régi elméletem, már 2 éve mondom, hogy először Magyar Péter, ahogy én látom, az úgynevezett ellenzékváltó szavazókat tudta maga mögé állítani, akik mondjuk már Márki-Zay Pétert is támogatták, vagy akik sem Gyurcsány Ferencet, sem Orbán Viktort nem kedvelték. Tehát én őket hívom ellenzékváltó szavazóknak. És akkor melléjük tudtam átzsilipelni a kormányváltó szavazókat. Itt főként a többi párt szavazó bázisából érkeztek ezek a szavazók. Fokozatosan, ugye az LP választáson 1,3 millió szavazója volt nagyjából a Tisza pártnak, ami ugye egy másfél éves pártnak egy jó eredmény, mert a tankönyvek azt mondják, hogy egy ilyen zöldmezős politikai projektet olyan 3-6 hónappal a választás előtt kell létrehozni, és a 24-es EP választáshoz képest pont 4 hónappal korábban hozta létre. Nyilván volt a kegyelmi botrány, ami egy kedvező környezetet, egy kedvező politikai klímát teremtett ennek a kezdeményezésnek, de mégis jó volt az időzítés a 24-es választáshoz képest, és ehhez az ellenzékváltó, illetve kormányváltó szavazókhoz jöttek ugye a többi pártnál maradt szavazókat én identitás szavazóknak hívom, akik még a DK-nál kutyapártnál maradtak, és ugye azzal, hogy a választások előtt már egyes kutatások szerint 2/3 is szerezhetett volna a Tisza párt, ezzel talán sikerült még azokat az ellenzéki szavazókat, vagy kormányellenes szavazókat bevonzani, akik azt mondták, hogy lehet, hogy az én szavazatom hiányzik a 2/3. És hát a protest is most érvényesült, mert az előző 3 választáson a protest az ellenzékkel szemben érvényesült. A Fidesz az ellenzékkel szemben tudta mozgósítani a protestet a rezsikérdésben, a migráció kérdésében, illetve 4 éve a háború és a béke kérdésében. Ebből is jöttek ezek a nagy számok, hiszen a protest a kormánypártok mellett érvényesült. És most a protest viszont a kormánypártokkal szemben érvényesült, mert Magyar Péter fel tudta használni ezt a felhajtóerőt, hogy olyan témákat emelt fel, amelyek a szavazók problématérképén sokkal fontosabbak voltak, az állami szolgáltatások színvonala, vagy mondjuk a korrupció vélt vagy valós helyzete, amelyeket ő megszólított, és amelyekre ő adott valamilyen választ, és ezzel még szerintem a protestet is tudta mozgósítani, így jöhet össze talán ez a hagymahéjakból ez a 3 millió szavazó.
Virág André?
Egy dolgot emelnék ki, azért itt mégiscsak látjuk azt, hogy a részvétel hát ugye rekord magas volt, és azért különböző előzetes felmérésekből, ugye nyilván erre most ilyen adatok nincsenek, mert ezt nem tudjuk, de azért felmérésekből, sok mindenből azért arra szerintem következtethetünk, hogy itt a fiatalok még azok, akik megmozdulhattak. Ugye erről már beszéltünk, hogy talán a Fideszben ezt rosszul mérték fel, én azt gondolom, vagy későn mérték fel, vagy ha felismerték, nem tudtak igazán válaszokat adni arra, hogy a fiatalok körében mennyire le vannak maradva. Illetve még hogyha láttuk is ugye azokat a kutatásokat, ahol hát tényleg voltak olyan kutatások, ahol a Fidesz támogatottsága a 30 év alatti szavazók körében egy számjegyű, ami hát tényleg brutálisan alacsony. Még hogyha láttuk is ezeket a számokat, akár már hónapokkal a választások előtt is, ugye talán a Fidesz is gondolkodhatott így, én ezt nem tudom, de gondolkodhatott így, és azért volt annak veszélye, hogy persze, csak hát a fiatalok általában nem vesznek részt a szavazáson, vagy hát nyilván ez így túl általánosító, de hogy a részvételi kedv a fiatalok körében azért jóval alacsonyabb szokott lenni, mint az idősek körében, ahol viszont a Fidesznek van egy töblete, és hogy ez majd így kiegyensúlyozza magát. Csak hát ezt nyilván a Tisza párt és Magyar Péter is látta, és elképesztő energiákat ölt bele a Tisza párt is, illetve a különböző más kormánykritikus szervezetek, hogy a fiatalokat mozgósítsák, és hát a részvételi adatok, illetve a eredmények tükrében azért lehet arra következtetni, hogy ez sikeres volt.
Volt alkalmuk megfejteni a Magyar Péter jelenséget? Egy teljesen immorális helyzetben, a kegyelmi botrány helyzetében maga is egy teljesen immorálisnak látszó cselekedettel a felesége megdiktafonozásával robbant be, érzelmeket kiváltva a közéletbe. Mi a Magyar Péter jelenségnek a lényege önök szerint?
Hát igen, tehát még ezt vizsgálni kell, ugye külön-külön vannak erre tankönyvi példák. Igazából, ha össze kéne rakni, én azt gondolom, hogy ő pontosan figyelte Márki-Zay Péternek a kampányát, a 22-es választási kampányát, abból rengeteg tanulságot vont le, és ez biztos, hogy segítette őt. Például az, hogy nem fogott össze az óbaloldallal, vagy a régi ellenzéknek nevezett pártokkal, a 6 párttal, amely 22-ben összefogott, nem ment bele olyan alkukba, amikben Márki-Zay Péter belement, és miért ment bele, azt most nem tudjuk, de lényeg az, hogy belement. És hát ugye azt is látjuk, hogy Donald Trumptól nagyon sokat tanult a kommunikáció terén, hogy a fake news médiának nem nyilatkozom, ön propagandista, tehát ez is benne van. Biztos, hogy a személyiségéből is adódnak bizonyos karakterjegyek, tehát az, hogy rögtön mindent Mandinerből visszafordít, illetve egy olyan álomvilágot fest fel, ahol ugye előrehozott választásokat vizionál, és akkor az olyan hihetőnek tűnt a szavazói körében, vagy amikor azt mondja, hogy majd ha bemutatja a bizonyítékait, akkor begyújtják a magángépek motorját, és ezt folytathatnánk, hogy mindenre van egy ilyen mondása, kiszolgálja a közönségének a vágyait. Ugye ez az, amikor a legnagyobb tapsot az Út a börtönbe program kapta a gyűlésein, ezzel is talán egyfajta revans vágyat, vagy egy ilyen dühöt próbált kiszolgálni a szavazói körében, és hát ugye, hogy a hadseregben is, vagy a háborúban is mindig az oldal nyer, amelyik mindig üldözi az ellenfelet, nem hagyja megpihenni, Magyar Péter is folyamatosan fáradhatatlanul, ugye mindig a országjárásról is kommentál. Hát persze azért azt is tegyük hozzá, hogy az algoritmus is kedvezett neki, tehát a hivatalos magyarázat szerint ő a saját, úgymond privát Facebook profilját használta, és az algoritmus szereti, hogyha egy embernek olyan profilja van, ami nagyon sok interakciót vált ki, tehát ez a hivatalos magyarázat. Az amerikai republikánusoknak más magyarázata van erre, mondjuk az amerikai kongresszus igazságügyi bizottságának a tavalyi levelére gondolok, ahol ugye a bizottságnak azokat a kérései gyűjtötték össze az amerikai közösségi médiát működtető nagy cégek felé, hogy mikor melyik európai választásnál milyen tartalmakat tekerjenek fel, és milyen tartalmakat tekerjenek le.
Virág Andrea, a jelenségről.
Hát igen, azért én azt gondolom, hogy itt jóval inkább arról van szó, hogy egyrészt Magyar Péter felmérte azt, hogy mik azok a kérdések, amik a magyar választókat érdeklik, ami nem a háború volt, ami nem ilyen mindenféle vizionált olajblokkád és terror gyanús cselekménynek a feltételezése, és egy ilyen folyamatos háborús pszichózisnak a felállítása, amit a miniszterelnök csinált, hogy a magyar választóknak nagy valószínűséggel a kutatások alapján elege van abból, hogy egy 16 éve kétharmaddal kormányzó miniszterelnök minden problémáért valaki másra mutogat újjal, mint felelős, hogy ez a háború miatt, a Zelenszky miatt, a Európai Unió miatt van, mindig minden valakik mások miatt vannak, hogy 16 év nem volt arra elég, hogy rendbe tegyék az egészségügyet, hogy rendbe tegyék az oktatást, a közszolgáltatásokat, hogy a vonatok pontosan járjanak, hogy legyenek utak, amin közlekedni lehet Magyarországon. Tehát, hogy valószínűleg itt elfogyott a türelem a választók részéről, és erre Magyar Péter, én azt gondolom, hogy nagyon jól ráérzett, hogy ezekről a kérdésekről kell beszélni. Nem szabad belesétálni az olyan típusú csapdákba, nem is feltétlenül csapdákba, csak egyszerűen utcákba, amikbe a korábbi ellenzék belesétált, hogy Orbán Viktor témáiról beszél, hogy arra reagál, amit Orbán Viktor csinál, hogy a háborúról beszéljen, a Ukrajnáról beszéljen, hogy a, nem tudom, LMBTQ kérdésekről beszéljen. Ezeket mind hagyta, szakított azzal az ellenzéki, azt hiszem, hogy hibával, hogy a nagyvárosi, nagyon elkötelezett, egyébként azért liberálisabb, progresszívebb szavazóknak politizáljon. Nem ezekhez a szavazókhoz beszélt, hanem folyamatosan az inkább a közepes, kis, annál is kisebb településeken élő, kicsit konzervatívabb, középen álló szavazókhoz beszélt. Ugye egy folyamatos országjárásban volt, és ezen így ugye sokat így elcelődtek is még a kampányban, de hát tényleg olyan mennyiségű munkát és energiát tett ebbe az országjárásba Magyar Péter, amit ellenzéki politikustól nem láttunk még, de szerintem semmilyen politikustól nem láttunk még az elmúlt 30 évben, tehát hogy azért itt egy olyan politikai teljesítmény van-e mögött, miközben a kormány oldalon azért tényleg hiba jött hiba után, ami én azt gondolom, hogy nem a Facebook algoritmus, és nem tudom, diktafonozás döntötte el ezt a kérdést, hanem ez a politikai munka és ez a jó stratégiai érzék, ami a mögött a kampány mögött volt.
Látják már, vagy mit gondolnak? Fogjuk-e látni, hogy miből kampányolt Magyar Péter egy szinte végtelen erőforrásokkal bíró kormánygépezettel szemben? Mert ha látszatra, úgy tűnik, hogy pariban voltak végig.
Én azt gondolom, hogy abban voltak pariban, hogy mennyire tudták dominálni a közéletet, és hogy mennyire tudták meghatározni a fontos témákat, és azt, hogy miről beszélgessenek a választók, és mik legyenek a fontos témák. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül erőforrások kérdése. Ugye itt pontosan arról van szó, hogy ugye rengeteg olyan eleme van akár a választási rendszernek, akár annak az egész belpolitikai rendszernek, a média viszonyoktól kezdve a gazdasági szereplőkön keresztül addig, hogy hogyan mosódott el igazából az elmúlt 16 évben a határ a állam és a kormány között, és hogy mikor, melyiknek a erőforrásait mire használják, legyen szó pénzről, adatbázisról, egyéb eszközökről, amit nagyon nehéz felmérni, hogy ott pontosan milyen erőforrások és hogyan mozogtak, és nagyon nehéz a túloldalon ezzel felvenni a versenyt. Ugyanakkor vannak azért olyan kreatív eszközök, amivel ezt meg lehet oldani, és például az a típusú személyes hálózat, ami kialakult a Tisza-szigetek révén, az az elképesztő mennyiségű munka, amit ezek az önkéntesek lelkesedésből beletettek ebbe a kampányba, az úgy tűnik, hogy fel tudta venni a versenyt, azzal az egyébként persze elképesztően professzionalizáltan, és hát legalábbis a korábbi választásokon nagyon hatékonyan működő fideszes gépezettel szemben a versenyt, amit korábbi ellenzéki szereplők nem tudtak megvalósítani.
Kiszeni Zoltán?
Ugye a 24-es európai parlamenti választásnál látszódott, tehát volt önkormányzati választás is, főként a fővárosban, ahol a Tisza listát indított, hogy valóban egy minimális kampánya, vagy egy közösségi médiára építő posztmodern kampány, ahogy ezt nevezik, hogy milyen eredményes tudott lenni. Nyilván beszéltünk arról, hogy voltak egyelmi botrány, voltak olyan egyéb szempontok is, akkor még csak 10 4 év talán, de amelyek kedveztek ennek a projektnek. Nyilván az, hogy akkor még a DK is ott volt, ugye, amely próbálta magát az ellenzék vezető erejeként pozícionálni, hiszen egy darabig ők voltak a Tisza párt megjelenése előtt a legerősebb ellenzéki párt a Jobbik hanyatlása után. Tehát sok olyan szempont volt, amik felértékelték, és valóban nem látszott egy olyan, tehát nem a Fidesz kampányát akarták tükrözni, ennek nyilván voltak anyagi korlátai, például biztos voltak technikai korlátai, hogy már nem volt például plakáthely, tehát nagyon sok ilyen szempont lehet. Tehát hogy a Fidesz erre próbált válaszolni, amikor például azt látjuk, hogy a 22-es választás után ugye a Megafon megalakult, ami szintén ugye a digitális médiában a fiatalokhoz próbál szólni. Pont Andrea is mondta, hogy a fiatal generációkban a Fidesz támogatottsága elmarad a közép és főként az idős generációk körében élvezett támogatásától, és hát ugye erre épített rá később már a 25-ös évben, 25 tavaszán nyarán például ez a harcosok klubja, illetve a digitális polgári körök mozgalom, amivel megpróbálták a közösségi médiában felvenni a lépést a Tisza pártra, mert valóban ugye ők ott voltak sokkal aktívabbak, és amikor az európai parlamenti választási eredmény megvolt, akkor láttuk, hogy az ottani rendezvényeken az Európai Néppárt emblémája szerepelt, ez feltételezi, hogy az Európai Parlamenttől kaphattak valamilyen támogatást, hiszen az Európai Néppárthoz csatlakozott a Tisza párt, és ugye ott az Európai Parlamentnek is vannak forrásai, amit az ottani párt, családok és azok alapítványai kapnak. Ez egy legális. Persze, azért mondtam, hogy ez legális. Hát, hogy 22-ben nem volt, az is legális volt, ilyen kreatívan volt legális, hogy a magyar választási törvényt kreatívan értelmezve nem a pártok kaptak 10 millió dollárt, hanem a pártokat támogató civil szervezetek. Hát ugye igazából ami a kérdés, hogy a 26-os kampányra honnan érkezett a Tiszának a pénze, hiszen ugye volt egy rész, amit ugye a jelöltek után kaptak az állami költségvetésből, mint minden párt, amely bizonyos számú jelöltet állított, tehát ez is rendben van. Ugye a kettő közötti időszak az, ami talán érdekes, vagy amiben, ahogy Andrea mondta, a lelkesedés biztos ott volt, biztos vagyok benne, lelkesedés volt, vállalkozók is biztos támogatták őket, akár természetben, akár pénzzel is, de látszik, hogy itt tényleg az volt, hogy egy ilyen alulról építkező mozgalom volt, ezt a felhajtó erőt használta ki, és hát tényleg sok ember talán akart tenni, látjuk, hogy van, akinek már tapasztalata is volt, hogy talán más pártokban már megfordultak, ott tapasztalatot szereztek, és akkor ezt a rutint tudták bevinni szakmai apportként.
Kétharmada van a Tisza pártnak, megérzésük szerint mihez kezd vele? Óriási magasra állította be az ígéretek mércéjét. Út a börtönbe program. Virág Andrea.
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes helyzet a Tisza kétharmada, mert miközben nyilvánvalóan bizonyos szempontból sokkal könnyebb lesz a kétharmaddal az életük, mert egész egyszerűen meg tudnak változtatni olyan dolgokat, amik máskülönben akadályozták volna őket a hatékony kormányzásba. Másik oldalról pedig egy nagyon nagy kihívás, és hát egy óriási felelősség ez a következő kormány számára, amit egyébként azért Magyar Péter ugye a tegnapi győzelmi beszédében, illetve a mai sajtótájékoztatóján is azért rendre elmond, tehát tisztában van ő, azt hiszem, ennek a súlyával és ennek a felelősségével. Elmondta, azt hiszem, Magyar Péter elég világosan, hogy a kétharmados felhatalmazás birtokában vissza szeretnék állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, új választójogi törvényt szeretnének létrehozni, új alkotmányt szeretnének elfogadni, és minden olyan, lépést, amivel a Fidesz az elmúlt 16 évben azért leépítette a jogállamiságot Magyarországon, azt szeretnék helyrehozni. Ugye ez a egyszerűbb része az egyenletnek, a bonyolultabb része, hogy és hogyan, és mire, és nyilván ebben jön, és ezt ugye ők is elmondták, egy hosszú és nehéz egyeztetési folyamat, én azt gondolom, ugye ahogy elmondta, a többi párttal, szakértőkkel, és természetesen a társadalommal arról, hogy milyen is legyen ez az új alkotmányos berendezkedése az országnak. Ez egy nagyon nehéz folyamat lesz, én azt gondolom, és nagyon ügyesen kell ahhoz nekik ezt lebonyolítani, hogy ez ne konfliktusok elmélyedéséhez, hanem tényleg a sebek begyógyításához és egy nemzetegyesítéshez vezessenek. Kíváncsian várom a részleteket majd, hogy tényleg, hogy ennek mi lesz a menete, miről lesz népszavazás adott esetben, miről nem. Ezek mind nagyon fontos kérdések lesznek a következő 4 évben.
Arra gondolod, hogy kitalálnak valami teljesen más módszert, mint amit a Fidesz 2010-ben csinált, hogy egy iPad-en bevisznek egy alaptörvénytervezetet, majd a meglévő kétharmadukból azt villámgyorsan megszavazzák, és ezen az új alkotmányos alapon automatikusan átírják a törvényeket, mert hogyha népszavazás van, meg egyeztetés van, akkor megy az idő, az egy pepecs munka. És közben lehet, hogy a támogatottság is megy, mert a választó közönség azt várja, hogy így gyorsan történjen dolgok, gyorsan.
Azt én nem látom őszintén szólva, hogy különösen azok, akik tegnap Magyar Péterre szavaztak volna, kevésbé dühösen reagálnának arra, hogyha Magyar Péter bevinne iPad-en egy új alkotmányt, és azt az alkotmányozó többség elfogadná. Pont ez az a gyakorlat, ez az a egyik napról másikra mindenfajta előzetes egyeztetés nélküli törvénykezés az, ami felháborító volt számukra a Fidesz kormányzása alatt, és a Fidesz gyakorlatában ez az, amivel ez a választói csoport szakítani szeretne. Nem azt várja Magyar Pétertől, azt hiszem, hogy az ő választói nem azt várják tőle, hogy egyik napról a másikra írjon egy új alkotmányt, hanem az, hogy az egy olyan alkotmány legyen, amit minél többen magukénak tudnak érezni.
Kiszéni Zoltán, hogy látja?
Hát, ha egy mondatban kell összefoglalni, akkor most Magyar Péter előtt nagyjából három út áll. Az egyik a köztársaság 2.0, visszatérni valamilyen formában a 90-es konszenzushoz, az Antal-Tölgyesi paktumhoz, illetve hát az akkori elgondoláshoz. Ez az egyik út, van egy NER light és egy NER brutál. Tehát én ezt a három utat látom előtte. Én nem, a mai, tehát a nemzetközi sajtótájékoztatója alapján én nem gondolom, hogy ő a konszenzusos úthoz tér vissza. Ugye ez a köztársasági eszme 90-ben azt feltételezte, a kétharmados törvényeknek a széles köre, amit Antal-Tölgyesi paktum lecsökkentett, hogy a két legnagyobb pártnak konszenzusra kell jutnia. Pont azért, mert azt gondolták, hogy egy pártnak nem lesz kétharmada. Aztán 94-ben is lett, meg 2010 óta is lett ötször, de az alapító atyák talán arra gondoltak, hogy a kétharmad az legalább a két legnagyobb párt konszenzusát tükrözze, mert akkor a két legnagyobb párt szavazó bázisa egyetért ebben, és ezzel garantálható a ciklusokon átívelő alkotmányozás. Hát ez 94-ben sem így volt, és 2010-ben után sem így volt, ezért most Magyar Péter előtt ez egy lehetőség, hogy a köztársasági alkotmányt visszahozza, módosítsa, esetleg vitára bocsássa. Nyilván ő említette, hogy a két ciklusra való korlátozást azt beszeretné vezetni. Erre van példa Amerikában, tehát ez Franciaországban, tehát ez abszolút legitim. És ugye ami a kérdés, a NER light, ugye amit mondtam, ez is már azért tükröződik. Én azt látom, hogy ő ebbe az irányba megy. Nem csak mert a NER-ből jön, hanem azért is, mert például azt mondja, hogy Súlyog Tamás nevezze őt ki, vagy ajánlja őt, ugye, mert a köztársasági elnök ajánlja az országgyűlésnek a miniszterelnök jelöltet, és ugye utána viszont mondjon le. És ugye nyilván a kétharmados felhatalmazással átalakíthatják nem csak az alaptörvényt, alkotmányt, hanem az intézményeket is. Ez megkapták most a szavazói felhatalmazást, csak ugye ez megint azt jelenti, hogyha a Fidesszel, vagy a többi parlamenti párttal, vagy a releváns pártokkal nem keresi a konszenzust, és nem próbálja az ő véleményüket is beleszőni ebbe ezekbe az új intézményekbe és az új alkotmányba, a Fidesz sem tette, tehát megteheti, csak akkor az jön, amit az Andrea mond, hogy nem ezt ígérte, másrészt pedig a szavazóinak az egyik része, akik egy köztársasági modellben gondolkodtak, egy 2.0 vagy akárhányos modellben, na ők nem biztos, hogy onnantól kezdve jól érzik magukat, és hát ugye olyan intézményeket kéne teremteni, amelyek több cikluson átívelve szolgálják a demokráciát, mert a magyarok demokráciában akarnak élni, és a NER light felé látom elmozdulni, ami például azt jelenti, hogy olyan embereket szeretne ő is a pozícióba emelni, akár új intézmények révén, új alkotmánybíróság, akik, hát Bólogató János, hogy mondták a mostaniakat, hogy ugye most is, hogy Báb elnöknek nevezte ma is a köztársasági elnököt, és akkor, hogyha ő konszenzus nélkül nevezi ki ezeket az embereket, akkor ezekre ugyanazok a vádak fognak visszahullani, mint amiket a fideszes kinevezettekre elfogadtak. Ugye a NER brutál az lenne, az a lengyel példa, vagy a román példa, ahol a korrupcióellenes államügyészséget például ilyen politikai furkosbotnak használják. Emlékszünk Romániában, ahol a magyar polgármestereket is a korrupciós váddal vitték el bilincsben, hogy ezzel is a politikai céljaikat jobban elérjék, vagy a Romániában a szocialista pártot is ezzel mondjuk így, hogy gyengítették, hogy a korrupciós vádakkal megalapozott, vagy kevéssé megalapozott.
De ezt meg lehetne csinálni Magyarországon? Vajon azért a magyar rendőrségnek egészen más a hozzáállása, jó ideje már ezekhez az ügyekhez, mint mondjuk egy román rendőrség. A magyar rendőrség általában meglehetősen professzionálisan járt el a 2006-os tüntetések óta mindenféle külső rendezvényekkel. Nem nagyon tűnik úgy, hogy hajlandó volna politikai feladatokat teljesíteni ezen a szinten, tehát hogy képviselőket visznek el.
Hát ugye ez Romániában is, illetve Romániában ez egy külön ügyészség volt. Ugye láttuk, hogy Ausztriában is a korrupcióellenes államügyészségnek mondjuk így, hogy a politikát befolyásoló szerepe is volt. Tehát hogyha ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt felállítják, és ennek egy ilyen román korrupció ellenes hatóság politikai furkósbot éle lesz, az abba az irányba mutat, hogy egy NER brutállal akarja ledarálni a Fidesz struktúráit, vagy túlélő struktúráit, ahogy Romániában is ezt tették, pontosan azért, hogy a kétharmadát ellenállás nélkül tudja keresztül vinni.
De azt is mondja, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét azt vissza kell állítani, meg kell erősíteni. Ott vannak a bíróságok. Egy ilyen ügyekben a végén mindig a bíróság fog dönteni, egy mostaninál helyreáll, és most is a bíróság nem feltétlenül a kormány javára szokott dönteni. Sőt, nagyon gyakran, ha úgy látja, nem úgy dönt. Meg lehet csinálni?
Igen, szóval én azt gondolom, hogy ez egy picit, még most lehet, hogy túlzás, de hát, hogy én ezt most még egy ilyen kötszurkálásnak érzem tényleg, hogy arról beszéljünk, hogy most akkor politikai furkósbotként működik ez a, most már tényleg meg fogjuk tanulni ennek a nevét, a Nemzeti
Vagyonvisszaszerzési
és Vagyonvédelmi Hivatal. Tehát, hogy egyelőre erről még semmit nem tudunk nagyjából azon kívül, mint hogy lesz, vagy legalábbis az ígéretet akarja, hogy legyen. Ennyit tudunk jelen pillanatban. Sem arról nem tudunk semmit, hogy ki fogja ezt vezetni, kik lesznek a tagjai, milyen szabályok szerint fog működni. Tehát, hogy egyelőre ezekben a kérdésekben szerintem több a kérdés, mint a válasz. Ez szerintem ebben azért én tényleg némi türelemre inteném akár saját magunkat is, hogy hagyjunk időt Magyar Péternek arra, hogy hát bemutassa ezeket a terveiket. Nyilván dolgoztak ezen azért az elmúlt időszakban, de hát eddig a pontig azért azt hiszem, hogy az volt a cél, hogy ezt a választást megnyerjék, és megnyerjék, méghozzá kétharmaddal nyerjék meg, és most jön az időszak, amikor azt gondolom, hogy egy jogos elvárássá válik, hogy ezeket a terveket ennél részletesebben megismerjük. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban arról bármit mondani, hogy vajon Magyar Péter konszenzussal fog-e, ha lesz rá lehetősége új köztársasági elnököt jelölni, vagy nem, vagy politikai furkósbotként fogja-e használni ezt a hivatalt, vagy nem. Én ezt tényleg borzalmasan korainak érzem, de azért azt Magyar Péter tényleg minden beszédében nagyon hangsúlyozta, hogy minden magyar miniszterelnöke kíván lenni, hogy nem szeretné azt, hogy ugyanúgy folytatódjon a politika, ahogy az elmúlt 16 évben zajlott, nem szeretne visszaélni ezzel a kétharmados felhatalmazással, tehát én azt gondolom, hogy egyenlőre bízhatunk abban, hogy tartja magát ezekhez az ígéretekhez.
Csak kérdés az, hogy a választói szeretik-e ezt vajon hallani, amikor visszafogottabban beszél, ahhoz képest, ahogyan a kampányban beszél?
Nyilván ugye Magyar Péternek egy nagyon diverz szavazóbázisa van. Én azt gondolom, hogy vannak ennek a szavazóbázisnak olyan részei, akik szeretik ezt a visszafogottságot, és akik pont ezt az önmérsékletet várják el egy ilyen helyzetben Magyar Pétertől, hogy ne düböl, ne bosszúból menjen a kormányzás, hanem átgondoltan, és tényleg úgy, hogy helyreálljon az a köztársaság Magyarországon, ami oly sokaknak hiányzott az elmúlt 16 évben, és nyilvánvalóan vannak olyan részei is ennek a szavazóbázisnak, akikben nagyobb az indulat, akik jobban elvárják azt, hogy ahogy mondta is, ugye gyorsan eredmények legyenek, és most eljött annak az ideje, hogy ne a Fidesz diktálja, hogy mi történik a belpolitikában. Ebben kell Magyar Péternek, én azt gondolom, hogy megtalálnia valamilyen egyensúlyt, hogy minden igényt valamilyen módon kiszolgáljon. Nyilván meg kell találni azt, hogy ő mit szeretne ebben a helyzetben kezdeni, és mit tart az ő politikai közössége ideálisnak egy ilyen helyzetben. De én azt gondolom, hogy egyik szélsőség irányába sem fog elmozdulni, pont azért, mert egy nagyon-nagyon színes szavazóbázist kell neki egyben tartania, és miután mindenkinek szeretne politizálni, meg szeretné tartani a népszerűségét, nem csúszhat el olyan irányba, hogy csak egy kis extremitásnak a érdekét és véleményét veszi figyelembe.
Nem nagyon sokára Magyar Péternek át kell vennie a kormányzást. Azt komoly kérdésnek tartják, hogy honnan lesz annyi ember, aki az államgépezetet képes elműködtetni. Lázár János szokta volt mondani, hogy vezérigazgató az mindig akad, az nem szokott akadni, aki a mozdonyba beül, és azt kiviszi. Honnan lesz ennyi ember?
Hát igen, ez egy jó kérdés, ugye most egy komoly változás előtt állunk. Hát ugye itt is, hogyha a tankönyvet vesszük alapul, akkor a kormánytisztviselők, ugye a törvények szerint dolgoznak, ugye a magyar állam intézményei, a magyar alkotmány és a magyar törvények szerint működnek, és akik ott dolgoznak, ők nem egy pártot szolgálnak, hanem a magyar államot, mindannyiunkat, állampolgárokat. Tehát ilyen szempontból azt gondolhatjuk, hogy egy a főosztályvezetői szint alatt azért ott nem nagyon szoktak ilyen kormányváltás esetén cserélni. Nyugaton van, ahol még ott se, de mondjuk tételezzük fel, amikor a főosztályvezetői szintet szokták, osztály, maximum osztályvezetői, de az már inkább egy szakmai szint. Tehát mondjuk elképzelhető, hogy az apparátus egy része helyén marad. Van egy másik felfogás, ugye nyilván vannak olyanok talán, akik mondjuk 2010 előtt voltak kormányzati pozícióban, és még nem nyugdíjasok, nem nyugdíjkor, 16 év eltelt, azért mondom, hogyha valaki 40 éves volt 2000, vagy mondjuk 50 éves volt 2010-ben, ő most már lehet, hogy nyugdíjas, tehát ez is előfordulhat.
Visszahozzák?
Hát nem, persze az is lehet, illetve hát ugye lehet persze, lehet államapparátus csökkenteni, tehát hogyha bizonyos funkciókat az állam lead, vagy digitalizál, akkor persze kevesebb emberre van szükség.
De például több minisztériumnak kéne lennie elvileg, mert lesz egészségügyi minisztériumunk is.
Meglátjuk, valószínű, hát megígérte valószínű, hogy teljesíti is, de hát ugye meg lehet például piacról is hozni embereket, vagy kiszervezni ügyvédirodáknak, tehát láttunk erre is példát.
Virág Andrea, komoly kérdés, vagy ugorjunk?
Azt gondolom, hogy lesz ebben kihívás valószínűleg Magyar Péter számára, de hát főleg azért is nehéz ezt látni, hogy pontosan hogyan fog ez megtörténni, akár ugye ezek a személycserék, ha lesznek, nyilván vezetői szinten lesznek, azért ez viszonylag egyértelmű, mert hát 16 éve nem volt váltás, 16 éve nem láttunk ebben az országban igazán ugye átadás, átvételt, ilyen típusú átmenetet, tehát most kell ezt újra tanulnia ennek az országnak, és egyébként az állami intézményrendszernek is, hogy hogyan zajlik ez. De azért pont a mai sajtótájékoztatón ugye mondott erről pár mondatot Magyar Péter, hogy nagyon értékes, jó emberek dolgoznak az államigazgatásba, akiknek a munkájára ugyanúgy számítanak továbbra is. Tehát az, hogy egy ilyen teljes csere történjen, arra azért én nem látok esélyt, nem is reális.
Mihez kezd most a Fidesz? Van ellenzéki és van kormányzói gyakorlata egyaránt bőségesen. Mihez kezd most, hogy kétharmaddal verték meg? Mit gondolnak?
A bizonyítási kényszer most a Tisza pártnál van, ugye kétharmados felhatalmazást kaptak, beszéltünk arról, hogy van egy lehetőség, hogy konszenzust keresnek a legfontosabb kérdésekben, tehát az állami intézményrendszer kialakítása, vagy az új alkotmány kérdésében, amelyek több cikluson átívelően kerülnek szabályozásra, ott mondjuk a Magyar Péter gesztust akar gyakorolni a Fidesz szavazói felé, hanem is a politikusai felé, mert azért mégis 2,3 millió ember szavazott a Fideszre. Tehát ez az egyik kérdés, hogy az új intézményrendszer kialakításánál figyelembe veszik-e azt az 55 mandátumot vagy sem. Ugye a másik kérdés nyilván ez az elszámoltatás, ami a magyar politikai kultúrában elszámoltatás címszó alatt fut. Nyilván aki törvényt sértett, és ez bizonyítható, ott az államnak vagy a hatóságoknak el kell járni, ez vitathatatlan.
Keller László Budai Gyula eredményességével.
Hát, ugye ők azt mondták, amennyire követtem a munkásságukat, hogy ha nem tudnak bizonyítani valamit, akkor ott nagyon nehéz vádat emelni, mert ugye jogállamban csak a bizonyítékok erejével. És ugye hát ha megnézzük, ugye itt Magyarországon is az elmúlt 16 évben például ugye a bizottság azt kifogásolta, hogy csak egy szereplős közbeszerzések vannak, a kormány módosított ezen, akkor két szereplősek lettek, vagy három szereplősek lettek, tehát proforma ez stimmel. Persze lehet vitatkozni a profit mértéke, mérekkora, vagy lehet sok mindenen vitatkozni, meg lehet vizsgálni. Más kérdés, hogy mit lehet bizonyítani. Tehát a Fidesznek most meg kell várnia, hogy mit lép Magyar Péter, hogy milyen gesztusokat tesz, mondjuk az alkotmányozásnál, az intézményrendszer átalakításánál, mert azért a kocka fordulhat 4 év múlva. Ez inkább a 2006-os ciklusra emlékeztet, ugye, amikor ott Gyurcsányék megnyerték, és akkor ugye ott 3 évig nem, vagy volt egy önkormányzati választás, ugye, ami a Fidesznek egy kapaszkodót biztosított, de mégis 3 év volt, ami az önkormányzati választás után, a 2009-es választásig ugye volt, és tehát fordulhat a kocka, erre akarok csak utalni, és utána meg kell nézni Orbán Viktornak, hogy most azért a választókerületek nagy részében is a Tisza párt nyert, hogy azok a képviselőjelöltek, akik be voltak ágyazva, hogy ők mennyire tudják megtartani még a szavazóbázisukat, és ezután mi marad a médiából, és utána lehet azt megnézni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet először konszolidálni, és utána elkezdeni építkezni a 29-es LP és önkormányzati választás.
Virág Andrea, mi lesz a Fidesz?
Hát azért én ezt egy picit máshogy látom. Persze biztos a Tiszának sok mindent kell bizonyítania, és talán ma izgalmasabb a leendő miniszterelnök személye, mint a jelenleg miniszterelnök személye, de hát azért itt a Fidesz házatáján azt hiszem, hogy el kell egy nagy önvizsgálat, és hát szembenézés azzal, hogy mi történt ezen a választáson, azért itt nem egy éppen, hogy vereséget szenvedett a Fidesz, hanem egy nagyon elsöprő vereséget, tényleg egy földcsúszamlásszerű győzelmet láttunk az ellenzéktől, a Tiszától tegnap. Azért én azt gondolom, hogy egy olyan vereség után, ahol ugye a Fidesz talán ugye most a legfrissebb eredmények alapján 13 egyéni választókerületet tud mindössze megnyerni, hát tényleg gyakorlatilag összeomlott a támogatottságuk. Ott azért én azt gondolom, hogy nekik nem arra kell várni, hogy nézzék meg, hogy majd Magyar Péter mit csinál a kétharmaddal, vagy mit nem, hanem szembenézni azzal, hogy mit rontottak el, hol ment félre, és miért ment félre. Azért ugye sokat elhangzott az elmúlt időszakban, hogy nem akarunk következmények nélküli ország lenni, ugye hangoztatták ezt ellenzéki szereplők. Hát én azt gondolom, hogyha a Fideszben nem lesz akár személyi, akár bármilyen más következménye ennek a választási eredménynek, akkor azért azt el lehet mondani, hogy ott egy következmények nélküli pártról beszélünk. Én hogy mondjam, nagyon meg lennék lepve azon is, hogyha a Fideszen belül nem indulna el egy olyan folyamat, ami akár firtatja a miniszterelnök vezető szerepét a párton belül, hogy Orbán Viktor folytathatja-e ezt jelen formában, vagy nem. Azért mégiscsak az ő 16 éves kormányzásáról mondtak véleményt a magyarok április 12-én. Azért mégiscsak ő volt ennek a kampánynak a központi szereplője. Azért mégiscsak mindenfajta információk alapján ugyan Orbán Balázs volt hivatalosan a kampányfőnök, de Orbán Viktor azért eléggé kézbe vette ennek a kampánynak az irányítását. Nem hallottunk még erről, legalábbis ameddig itt elkezdtünk most beszélgetni, nem olyan rég, nem hallottunk semmit a miniszterelnöktől a ő terveiről, és hogy a Fidesz milyen úton indul el tovább, de azért őszintén szólva én meglepőnek tartanám, hogyha valamilyen típusú, hát ilyen szembenézési folyamat a Fideszen belül nem indulna el.
Még egy kérdés van, mert egy párt még benn van az országgyűlésben, ez a Mi Hazánk. A Mi Hazánknak mi lesz vajon a pozíciója, úgy, hogy kétharmada van a Tiszának?
Igen, ugye valóban ugye négy párti parlamentünk van, Fidesz, KDNP, Tisza és a Mi Hazánk. Igen, tehát a Mi Hazánk, ugye most a szavazói közül biztos sokan megosztották a szavazatukat, a nagy részük talán egyéniben a Fidesz jelöltjére szavazott, biztos volt olyan is, aki talán a Tisza egyéni jelöltjére szavazott, esélyesebbnek tartotta. Igen, tehát igazából a Mi Hazánknak ugye volt egy radikális háttere, ugye Jobbikból jönnek, ők úgymond szelidültek, tehát mérséklődtek, cukiság kampány ez a magyar politikai közbeszédben ennek a jele. Tehát látszik, hogy inkább ugye Toroszkai László is ilyen elemzői hozzáállással viszonyul a dolgokhoz, tehát inkább ilyen valóságmagyarázatokat ad.
De a programjukban azért vad dolgok vannak.
Igen, azért cukinak nem nevezném.
Az, hogy, hát hogy igazából megmondanák, hogy milyen típusú családok hány gyereket szülhetnek, azért ezek
arra értettem, hogy a gárda masírozáshoz képest azért ez egy fokozottabb, habzású projekt, de biztos, hogy még lehet találni benne mondjuk meghökkentő vagy egyesek számára akár felháborító vagy szélsőséges szempontokat is, de lényeg az, ez ki van szervező Novák Előtthöz, és megvannak azok az arcok, azok a karakterek, akik ezt úgymond képviselik a tagság felé, vagy a szavazók felé. Nem, tehát a Mi Hazánk igazából ezt kell eldöntenie, hogy nyilván ők a Tisza párthoz fogják viszonyítani a politikájukat, és a Fidesz jövőjéhez, mert hogyha ez a belső vizsgálódás, vagy ez a fajta ilyen útkeresés a Fideszben elhúzódik, akkor ez felértékeli a Mi Hazánkot. Az, hogy parlamentben vannak, hogy erőforrásokhoz jutnak a költségvetésből, azért nagyobb támogatást kapnak, mint amik nagyjából ilyen 1,3% körülös DK, ami szintén kapt állami támogatást, de ugye a parlamenti jelenléttől megfosztják őket, a szakértői frakció szakértői jelen támogatástól megfosztják őket. Tehát a Mi Hazánknak ez a két útja van, hogy vagy ezt a mérsékelt irányt viszik tovább, amit az elnökük képvisel, vagy hogyha a helyzet úgy alakul, ne, hogy is a bűnözés, a bagatell bűnözés, akkor még mindig mehetnek, vagy megosztják. De biztos, hogy azok az arcok, az a hét képviselő, aki bejutott, ők lesznek azok, akik ezt képviselik.
Virág Andrea, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy tényleg sok függ attól, hogy mi történik a Fidesszel, hogy látunk-e egy olyan folyamatot, ami adott esetben ahhoz is elvezethet, hogy ez a most még kicsit nagyobb, mint 2 milliós szavazótábor tovább erodálódik, hogy a Mi Hazánk megpróbál-e rámenni a Fidesz szavazóira. Ugye eddig inkább tényleg arról beszélgettünk, hogy a Fidesz fel tudja elszívni a Mi Hazánk szavazóit, megszólítani. Nyilván a erőviszonyok azért még mindig a Fidesznek kedveznek, csak azért ott ott van egy nagyon nagyfokú csalódottság, lehet a szavazóikban egy nagyfokú csalódottság, és hogyha a Fidesznél ez az útkeresés elhúzódik, hogyha nem lesz egyértelmű, hogy milyen irányba megy tovább a párt, ha nem tud erőt mutatni a meglévő szavazóinak, akkor ott azért van egy veszélye annak, hogy ott így el tudnak szivárogni a szavazók, és különösen ugye a Fidesznek a radikálisabb gondolatokra nyitott szavazói azok átpártolhatnak a Mi Hazánkhoz. Ugye nem véletlenül beszélt Torockai László arról, hát a választás előtti héten talán, hogy a következő évek a Tisza és a Mi Hazánk küzdelméről fognak szólni, mint hogyha a Fidesz így hirtelen eltűnt volna, tehát azért itt még azt hiszem, hogy nem tartunk. De az biztos, hogy a Mi Hazánknak nagyobb, tehát hogy azt hiszem, hogy a következő mondjuk egy-két évben a Fidesznek fog több fejfájást okozni a Mi Hazánk jelenléte, mint a Tiszának.
Köszönöm szépen a tájékoztatást és a beszélgetést az elmúlt egy órában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és Kiszeri Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Ha oda feliratkoznak, a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.